Tür kutyák civilben.
A Vörösiszap Kutatás kutatócsoport 2013-ban és 2020-ban vizsgálta azokat a rövid és hosszú távú társadalmi változásokat, amelyeket a 10 éve 2010-ben bekövetkezett katasztrófa okozott. Vendégeink dr. Bartal Anna Mária és Ferenc Zoltán szociológusok, a szerkesztőműsorvezető Huszár József. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mire terjedt ki az első kutatás, és milyen eredményei voltak?
Hát az első vizsgálat az ugye 2013-ban történt, és ott egy nagyon szerintem érdekes kiinduló pontja volt ennek a vizsgálódásnak, amit hát tulajdonképpen közösen vettünk észre, hogy ugye a katasztrófa után számos okkeresés, számos tanulmány készült arra vonatkozóan, ugye 2010-ben vizsgálóbizottság alakult, parlamenti munkacsoport alakult, az akadémia külön jelentést állított össze a katasztrófa okaival kapcsolatban, és amikor ezeket a jelentéseket megnéztük, akkor azt láttuk, hogy ebből egyetlen dolog maradt ki, az pedig az ember. Tehát mindenről volt szó ezekben a jelentésekben, geológiáról, meteorológiáról, egészségtanról, mindenről, csak az ember maradt ki belőle, és hát ezen felbuzdulva gondoltunk arra, hogy meg kellene nézni, hogy tulajdonképpen mi is történt azokkal az emberekkel, azokkal a közösségekkel, akiket ez a katasztrófa érintett. És hát ez volt az alapötlete annak, hogy a három érintett településen próbáljunk vizsgálatokat végezni. Emellett ugye Anna Máriának volt egy speciális gondolata, ötlete, de erről meg gondolom ő beszél, ugye az önkéntességnek a vizsgálata, azoknak az önkénteseknek a felkutatása, akik ott a helyszínen akár hosszabb, akár rövidebb ideig valamilyen módon részt vettek a mentési munkálatban, a helyreállításban. És hát ez volt az alapötlet, ehhez utána az önkormányzaton keresztül sikerült forrást találni, és ennek segítségével elkezdtük megismerni ezeket a közösségeket, elkezdtük feltárni azt, hogy milyen hatással volt rájuk a katasztrófa. Ugye itt közben eltelt már 2,5 év a katasztrófát követően, tehát nem azokat a nagyon heves, nagyon intenzív reakciókat tudtuk vizsgálni, ami hát utólag kiderült, ugye, hogy a katasztrófát követően jelen volt a közösségekben, hanem egy kicsit már ők is jobban rá tudtak nézni a helyzetükre, azokra a változásokra, azokra a konkrét dolgokra, ami az életükben bekövetkezett. Tehát ilyen szempontból itt most a második kutatás egyik beszélgetése kapcsán elhangzott, hogy ez volt egy ilyen békebeli állapot, amikor egy kicsit nyugvópontra kerültek a közösségeknek hát az érzelmei, a gondolatai és a cselekvései. És hát tulajdonképpen egyrésztről kerestük azokat a válaszokat, ami természetesen fölvetődött mindenkiben, talán a sajtóban is ez leghangsúlyosabban volt jelen, az okok, felelősök kérdése, a helyi közösségek megváltozása. Aztán egy nagyon fontos irány volt az akkor már érezhető, ugye ezért is érdekes, hogy majdnem 3 évvel vagyunk a katasztrófa után, tehát megindult az újjáépítés, az újjáépítéssel kapcsolatos gondolatok, vélemények, ellenérzések, vizsgálata is lehetséges volt, különös tekintettel a közösségi jellegű fejlesztésekre, és hát természetesen azokra a szervezetekre, azokra az intézményekre is kitértünk a vizsgálatban, akik konkrét tevékenységgel jelen voltak, civil szervezetek, egyházak, állami szereplők, hogyan ítélték meg az ő munkájukat, hogyan gondoltak azokra a szereplőkre, akik hát ebben a súlyos helyzetben mellettük álltak, illetve, hát ugye, mint kiderült, ez is egy fontos szempont volt, hogy nem mindenkiről érezték úgy, hogy melléjük áll ebben a nehéz helyzetben. Tehát ezek voltak a fő irányok, és ezt elég sokszínűen tudtuk vizsgálni, lakossági kérdőíves vizsgálattal, fókuszcsoporttal, interjúkkal, az említett önkéntes kutatás egy online survey keretében zajlott, tehát egy nagyon, nagyon komplex, nem csak tematikusan, hanem módszertanilag is nagyon összetett vizsgálatot sikerült végrehajtani ebben az első körben.
Ahogy Zoltán utalt rá, tehát kiegészítésként tulajdonképpen a 2015-ben megjelent a Vörösiszap katasztrófa komplex társadalmi hatás vizsgálata, azért volt komplex, mert abból indultunk ki, hogy a humanitárius szakirodalomban a legújabb megközelítések a stakeholder elemzés, tehát a résztvevő, az érdekeltek elemzése. Tehát nem csak a fókuszában, az elsődleges fókuszban a kárt szenvedett lakosság állt, hanem vizsgáltuk a humanitárius szervezeteket, tehát azt a négy segélyszervezetet, aki ott jelen volt a káresemények és a kárelhárítás idején, és gyakorlatilag ugye ez volt a magyar humanitárius segítségnyújtás születési pontja, tehát korábban is már megjelentek ezek a segélyszervezetek a Tiszai járvíznél 2002-ben, de ennyire komplexen és együtt kellett dolgozni. Tehát ugye ez az együtt dolgozás megmutatta a humanitárius szervezetek sajátos profilját, előnyeit, hátrányait, megmutatta azt, hogy ki miben jó, ki miben kevésbé, vagy mire profilírozta magát. Tehát egyrészt ugye néztük magát az egész információs folyamatot, hogy hogyan de ennek milyen résztvevői voltak, kezdve a katasztrófa védelemtől, az önkormányzatig, a humanitárius szervezetektől, az adományozókig, az önkéntesekig. És a harmadik kiegészítendő vizsgálati pont pedig maga a kármentő alapnak a vizsgálata volt, ami főleg dokumentum elemzéseken alapult, hisz a kármentő alapot rendkívül sok támadás érte, és végigelemeztük azt, hogy valóban hogyan, mennyi támogatás, mely településekre, milyen felhasználással jutott. És ahogy Zoltán is említette, módszertanilag tényleg sikerült egy komplex elemzés, mert nagyon-nagyon hasznosak voltak azok a fókuszcsoportok, és ezek a fókuszcsoportok differenciáltak voltak, tehát egyrészt településenként, másrészt pedig voltak intézményvezetők, civil szervezetek képviselői, érintettek, tehát kvázi ott lakók, nem ott lakók, tehát a 2013-as vizsgálat azt lehet mondani, hogy tényleg kereszt és hosszmetszeti képet adott erről az egész történetről. Végül azt szeretném mondani, hogy miért 2013-ban vizsgáltuk. Tehát egyrészt ugye akkorra sikerült pénzt szerezni erre a kutatásra, Másrészt pedig tényleg célunk volt az, hogy egyfajta nyugvó állapotban, holott ez soha nem mondható ki, hogy ez a közösség igazából teljesen nyugvó állapotba kerül, de egyfajta nyugvó állapotba vizsgáljuk meg. Tehát ne ekkorra lezárultak ugye a kártérítések, megépültek a házak, ugye, amik 2011-ben készültek el, beköltöztek az emberek, valamiképpen a település infrastruktúrája is rendezetté vált, tehát gyakorlatilag 2013-ban noha maradtak a katasztrófának, hisz a kastélyparkjain még akkor is lehetett, parkfáin még akkor is lehetett látni a vörösi szap nyomait, ami ma már nem, de hogy egyfajta látszólagos, akkor azt mondom, látszólagos rendezettség állapota volt abban az időben már, tehát 2,5 évvel a településeken.
Milyen eredményekről tudtok beszámolni a 2013-as kutatásról? Mik voltak azok a megállapítások, amiket tettetek a kutatás elemzése során?
Hát, ha így nézzük és tematikusan nézzük, akkor, ahogy mondtam, ugye ez volt véleményem szerint a magyar humanitárius segítségnyújtás nyitánya, születése. Azt láttuk, hogy a segélyszervezetek együttműködése noha nem volt problémamentes, de nagyon jól megmutatta azokat az előnyeiket és hátrányaikat szervezettségben, módszertanban. És ugye mindegyiknek az a példa, mondok egy példát, a Málta, ugye későbbiek során is két intézményt hagy a településen, egyrészt egy biztos kezdetházat és egy szakiskolát. Az ökumenikus szervezet, segélyszervezet nagyon sok tapasztalatát hozta át, amit esetleg nemzetközileg, tehát a jól szervezett, jól koordináltság, ugyanakkor az a fajta szociális és közösségi munka az nem volt a sajátja, amit most az elmúlt utóbbi 10 évben az intézményei révén kiépített. A Caritas, ugye, ami egy egyházi segélyszervezet, és gyakorlatilag a Caritas és a Vöröskereszt munkatársai voltak az elsők, akik ott megjelentek, hiszen ezeknek volt helyi szervezete, tehát Veszprém megyében, ugye a Veszprém megyei Caritas, a Vöröskereszt pedig ugye szintén Veszprémben. Tehát, hogy ezeknek voltak helyi kötődései. A Vöröskeresztnek most is van egy helyi kötődése, és csinál most egy fejlesztési programot. Ugyanakkor az is jól látszott, hogy mennyiben különböznek az egyházi kötődésű, hisz mind a Vöröskereszt kivételével az összes többi segélyszervezetnek van valami fajta egyházi kötődése, és mennyiben más szemléletében, módszertanában a egy kvázi világi segélyszervezet. És gyakorlatilag ugye az is jól látszott, hogy ki dominálja ezt az egész segélyszervezetet, hisz gyakorlatilag itt ugye, aki a sajtót, a közvélemény dominálja, az első, az tud több adományt gyűjteni. Tehát ugye itt mindegyik alapvetően arról szólt, hogy a károsultakat megsegítse, de mégis ment egy szakmai dominanciáért való küzdelem. Tehát ennyit a segélyszervezetekről. A kármentő alapvizsgálata gyakorlatilag azt mutatta meg, hogy mi voltak azok a prioritások, amikből a kármentő alap alapból a kármentő alapból fordítottak a támogatások, és ezek rendkívül sok kritikát váltottak ki. Tehát ilyen volt például az ipari park a megépítése, ami 2013-ban hasznos beruházások megítélésének a legutolsó egyike volt, és most 2020-ban ugyanúgy megkérdeztük, és az ipari park, különösen például a fiatalok mintájában, a második, harmadik, negyedik helyen szerepelt. Tehát, hogy az idő és az előretervezés az egy idő után megmutatja, hogy mely beruházásokat értékelnek a helyi társadalmakban. Nagyon fontos volt, tehát ezért mondom, hogy rendkívül sok kritika érte akkor a kármentő alapot, ami azt gondolom, hogy egyfajta bizonytalanságot is hozott, és kevésbé sikerült ezt ebből a szempontból egy pozitív történetté alakítani. Nagyon fontos elemének tartottuk a 2013-ban a helyi cigány közösség vizsgálatát. Külön, ezt főleg részben ugye a megkérdezési mintában voltak roma megkérdezettek, hisz Devecseren a Dankó telepet és környékét érintette leginkább az ár, és ott ugye egy telepi körülmények között élő cigány közösség élt, és főként ugye mély interjús vizsgálatokat készítettünk körükben, és egy nagyon sajátos jellegzetessége van a különböző csoportokhoz tartozó, tehát beások, kolompárok, olácigányok, zenészcigányok, tehát eléggé heterogén összetétele van az ott élő cigányságnak. Tehát, hogy az a fajta életmód, amit ők élnek, a lomizás, hisz azt tudni kell, hogy Devecserben volt a környékért, és talán Dunántúl legnagyobb lomis piaca, ami megélhetést nyújtott az ott élőknek, és egy eléggé ilyen mozgékony, kicsit világlátott, de ugyanakkor hierarchizált foglalkoztatási szituációt is eredményezett. Akkor esetleg Zoltán a konkrét kérdőíves vizsgálat eredményeiről.
Egy-két dolgot szeretnék csak kiegészítésként mondani. Az egyik, ami nagyon fontos, ugye, hogy amit minden katasztrófa vizsgálatnál lehet látni, ugye, hogy egy katasztrófa során megbomlik a helyi közösségnek az a korábban kialakult hálózata, ami hát nagyon fontos szerepet játszik a helyi viszonyok kialakulásában, a helyi cselekvéseknek a kialakulásában. Próbáltuk ezt is megnézni, hogy mik azok a kritikus pontok, amiket ilyen módon föl lehet térképezni. Ugye, amit Anna Mária említett, az egyik ilyen neuralgikus pont, akár a kármentő alap kapcsán is, az a segélyezésnek, majd az újjáépítés szervezésének a módozatai, és hát ebben érezhetően nagyon sok konfliktus kialakult. Ezek a konfliktusok, ezek tulajdonképpen azokkal az említett hosszabb távra tervező állami intézkedésekkel voltak kapcsolatosak, amit az újjáépítésben úgy jelent meg, hogy olyan beruházások, közösségi célú beruházások, amik nem az adott helyzetben konkrét segítségként jelentek meg, és nem egyéneknek szóló segítségként jelentek meg, hanem egy kicsit koncepcionális, illetve hát mindenképp a település egészét, vagy nagyobb csoportokat érintő fejlesztésként jelentek meg, és ezeket akkor a közösségek abszolút nem értékelték, tehát teljesen negatívan értékelték ezeket a részben már akkor is megvalósult beruházásokat. Ugye látjuk, amit Anna Mária is említett, hogy például az ipari parknak a megítélése az milyen jelentős mértékben megváltozott 7 év leforgása alatt. A másik fontos ilyen állami intézkedés volt ugye a közvetlenül károsultaknak a megsegítése. Itt ugye azokról beszélünk, akik elveszítették a lakóházaikat a katasztrófa során. Ugye Devecserben és Kolontáron is számukra új házakat építettek. Érdekes módon ugye ezek az újépítésű házak, az ilyen módon kialakított új körülmények is számos konfliktust hordoztak magukban, különösen Devecser esetében, olyan mértékben is, hogy aztán ugye most 2020-ban is visszatértünk ezekre a problémákra. Ugye az a közösség, amelyik elszenvedte ezt a katasztrófát olyan módon, hogy súlyos kárai keletkeztek, el kellett hagyni a korábbi lakóhelyüket. Ugye ők egy újépítésű lakóparkban kaptak elhelyezést. Ez az újépítésű lakópark ugye Devecsernek a szélén került fölépítésre, gyakorlatilag egy teljesen különálló település részként, ami hát hosszú időn keresztül, sőt, hát azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben a mai napig is kívül esik a városon, és bár történtek különböző intézkedések, amik megpróbálták bekapcsolni a város életébe ezt a település részt, alapvetően ez egy kívülálló terület, és ezt az emberek is így értékelték, különösen az első kutatás idején, amikor ők kifejezett veszteségként élték meg azt, hogy kikerültek a város életéből, illetve hát ami ugye közösségi kapcsolatokban egy nagyon súlyos károsodás volt, a szomszédsági viszonyoknak az átalakulása, a korábban megszokott életmódnak a folytatási lehetősége. Ezek ugye az új építésű házakban nem voltak megvalósíthatók, csak egy egyszerű példa, ugye ezeknek egy nagyon kisméretű kert része került kialakításra, amiben hát nem lehetett a korábban megszokott mezőgazdasági tevékenységet, állattartást, ugye az érintett cigány családoknál a lomizást folytatni. Tehát látszólag apró, de nagyon, nagyon súlyos hatású következmények voltak ezek. Azt láttuk, hogy ezeknek a hatásoknak egy része ugye mind a mai napig érződik. A másik érintett település ugye Kolontár, ahol tulajdonképpen szintén a falu külső részén, de egy utca szerves folytatásaként építették meg ezeket a házakat. Ilyen módon egy kicsit jobban integrálhatók voltak a közösségbe az ott élő emberek, illetve aztán a település fejlődése során ugyanerre a területre jelöltek ki új építési területeket. Tehát a falu lakosságának szervesebb részévé váltak az ott élők. A másik fontos megállapítás ezzel a lakáskérdés rendezéssel kapcsolatban, ez ugye az Anna Mária által is említett dankótelepi cigány családoknak a helyzete volt. Ugye ez egy olyan terület volt, ahol hát tényleg rendkívül rossz körülmények között nagyon gyakran hát lakhatásra is éppen csak alkalmas épületszerű helyeken éltek az ott élő családok, és ugye ezt a település részt, ezt a telepet teljesen elmosta Vörösiszap. Ugye az önkormányzat határozott úgy, hogy egy bizonyos értékhatár fölött lévő házzal rendelkező családokat az újonnan épült lakóparkba költözteti, akik pedig hát ezekben a tákolmányokban éltek, őket pedig úgy helyezték el, hogy a városban üresen lévő rosszabb minőségű házakat, lakásokat vett meg az önkormányzat, és oda költöztették ezeket a családokat. Ez ugye látszólag egy racionális lépés volt, viszont nem számoltak azzal a következménnyel, hogy ilyen módon egy nagyon jelentős társadalmi feszültséget generálnak, hiszen a korábban egy tömbben, szegregátumban élő cigány családokat gyakorlatilag szétszórták a településen, és hát sok olyan helyen is megjelentek, ahol korábban nem voltak jelen a településen. Ugye megint csak, ahogy Anna már említette, hogy ezek javarészt lomis cigány családok, és ugye hát a lomizásnak az infrastruktúrája az hát éppen a szomszédságban lakók számára nem biztos, hogy kellemes, és nem biztos, hogy tolerálható. Tehát emiatt is, és egyáltalán ennek a szegregátumnak a szét szórása miatt gyakorlatilag ugye már 2013-ban nagyon érzékelhető volt egy ebből fakadó feszültség, és hát látjuk is, hogy ugye 2014-ben ez politikai síkra is emelkedett, gyakorlatilag jó részt ennek hatásaként a 2014-es önkormányzati választásokon Devecser egy jobbikos fellegvárra válik. Tehát ezek azok a hatások, amiket ugye nem szándékolt következményként emlegettünk, és amiket hát a legnagyobb gondosság, tervezés és előrelátás mellett sem gondoltak végig, vagy nem gondoltak bele ebbe az akkori döntéshozók és szereplők, és hát ezek a konfliktusok aztán hosszú időn keresztül hát egyrészt megváltoztatták, másrészt mind a mai napig meghatározzák a településnek a helyzetét.
Két dolgot szeretnék a Zoltán mondani valójához kiegészítésül. Ugye a probléma súlyosságát itt a lomizás és a cigány népesség, tehát akkor már a Devecser lakosságának a 30%-a roma volt, az iskolában ez az arány elérte a 40-50%-ot. Tehát ugye ez egy alapvetően konfliktus helyzetet, vagy magában látásem magában rejtő konfliktus helyzetet jelent. A másik már utaltam arra, hogy ez a lomizás egyrészt egy igen hierarchizált folyamat. Tehát a csúcson, a tetején azok a családok vannak, akik korán kezdték, tőkét tudtak ebbe az egész történetbe beinvestálni, és a végén pedig azok, akik gyakorlatilag mint egy kiszolgáló csicskaként vesztek részt ebben a folyamatban. De ami fontos, és két dologról nem beszéltünk még, egyrészt, ami szerintem a mi kutatásunkat egyedivé tette, hogy általában a katasztrófa utáni helyreállítással kapcsolatos vizsgálatok a középpontjában a katasztrófa helyreállításának szándékolt hatásai állnak. Tehát ilyen, hogy az újjáépítés, az infrastruktúra fölmérése, annak értékelése. A mi kutatásunknak véleményem szerint és későbbiekben is igazán hasznosítható eleme a nem szándékolt hatások feltárása volt. Tehát a viszályt, irítséget szült, a katasztrófa helyreállítás, ez hogyan bomlasztotta meg a közösségeket, az újjáépítésnek milyen nem szándékolt hatásai vannak a helyi közösségekre, az ott élők életére. Tehát mindazok a szemmel kevésbé látható folyamatok, és végül is nem utolsó sorban, amit 2013-ban igazán nem tudtunk még kimondani, de már látszott, hogy a megkérdezettek körében az egészségkárosodások aránya nőtt. De ez akkor még nem volt egyértelműen kimondható. Ráadásul ugye azt kell tudni, hogy 10 évvel ezelőtt is ez egy 45-55 éves korosztály volt, akit vizsgáltunk, és hát mint tudjuk a magyar egészségügyi állapotot, ugye ez a korosztály, ez egy már egészségi szempontból ez egy veszélyeztetett korosztály. És nem beszéltünk végül is az önkéntesekről, akik egy nagyon fontos résztvevői voltak ennek a katasztrófa helyreállításnak, és 2010 egyébként is egy fordulópont a magyar önkéntesség történetében, hisz ekkor kezd el professzionalizálódni és differencializálódni a magyar önkéntesség, és kezd el a csinálva tanulásból egy professzionális munkává válni. Na most a katasztrófa önkéntesség tulajdonképpen először itt jelenik meg, és magán hordozza ezt a csinálva tanulás folyamatát. Tehát olyannyira, hogy körülbelül becsülni tudjuk, hogy 10 000 önkéntes volt ezen a területen, de például ezekről semmifajta regisztráció nem készült. De hogy a katasztrófa védelem tanult a történetből, mert rá 1-2 évre a Dunai katasztrófára, ha jól emlékeztek, már csak úgy lehetett jelentkezni, ha az ember regisztrált, és regisztrált önkéntesként vett részt ebben. Tehát, hogy a 2010-es katasztrófa, én azt szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy sok minden területen egy tanulási folyamat elindítója is volt. Tehát, hogy ez a, és végül is úgy kerestük meg ezeket az önkénteseket 2013-ban, mint a tűt a szénakazalban, hisz 2,5 évvel vagyunk a katasztrófa után, és ehhez képest ugye ez a becsült 1000 résztvevőnek a 30%-a kát sikerült interneten mindenféle módon hirdetve, stb. Egy online kérdezésbe bevonni. És ami nagyon fontos, sikerült egyrészt a katasztrófa önkéntes attribútumát körvonalazni, ami egy ilyen altruista katonára hasonlít, és sikerült feltérképezni ezen válaszadók válaszai alapján az katasztrófa önkéntes motivációit. Tehát azt gondolom, hogy ez egy későbbi folyamathoz is egy nagyon jó kiindulási alap volt.
Közben lassan átcsúsztunk a 2020-as kutatásba, ami egyáltalán nem baj, mert hiszen logikusan ez most a legérdekesebb, hiszen ez a legújabb kép arról, hogy élnek ezeken a településeken ma, és mennyire állt helyre az élet.
Hát egyrészt a kutatásnak a tematikája az részben megváltozott, hiszen azokat a speciális témaköröket, amik ott a 13-as vizsgálatban pont a katasztrófa utáni segítéssel kapcsolatban nagyon aktuálisak és érzékenyek voltak, ezeket most már nem vizsgáltuk, de vizsgáltuk azokat a kérdéseket, amik hosszú távú hatást mutathattak, tehát akár a közösségi kapcsolatokat, az okoknak, a felelősöknek a megnevezését, az ebből fakadó érzelmeket és cselekvéseket, illetve bekerültek azért új témák is ebbe a vizsgálatba. Az egyik ilyen új téma az úgy került bele, hogy a 2013-as vizsgálat után kaptuk azt a visszajelzést, hogy hát jó lett volna kommunikációval is foglalkoznunk, mert hogy ezt akkor nem tettük meg, akkor valóban erőforrás hiányában erre nem került sor. Most egy nagyon rövid, de mégiscsak hát a kérdéskört érintő blokkal próbáltuk a kommunikációs kérdéseket is vizsgálni, illetve megint csak a 2013-as kutatás tapasztalata volt, hogy a pszichológus segítőknek a léte vagy nem léte ezekben a közösségi konfliktusokban nagyon meghatározó volt, tehát erre vonatkozóan is próbáltunk egy kérdéskört kialakítani, illetve hát a pszichológusokat bevonni ebbe a kutatásba. Aztán ami ugye speciálisan a 2020-as vizsgálatnak a sajátossága volt, ugye az a 10 éves évfordulónak az eseménye, ezzel kapcsolatban magának az emlékezésnek a miben léte, mennyire határozza még meg ez az egyes településeknek, az ott élőknek az életét, a gondolkodását, illetve hát természetesen egy picit aktualizálva, vagy hát a járványhelyzetben próbáltunk a COVID hatásra is valamilyen kérdéskörben kitérni. Tehát ezek voltak nagyjából a fő témák. Ugye itt a legfontosabb változás az a módszertanban volt, hogy már korán sem volt lehetőségünk arra, hogy ilyen alapos vizsgálatot végezzünk, ugye ennek nagyon egyszerű financiális okai voltak. Ugye itt a Társadalomtudományi Kutatóközpont biztosított számunkra kutatási forrást, ebből arra volt lehetőségünk, hogy megismételjük az érintettek körében a kérdőíves vizsgálatot, néhány interjút készítsünk, illetve hát egy módszertani újdonsággal éltünk, ami hát viszonylag kevés költséggel járt, az online térben próbáltuk a fiatalok, tehát a 18-35 éves korcsoportnak a véleményét megtudni. Ez ugye azért volt különösen érdekes, mert ezek a fiatalok a katasztrófa idején hát fiatalkorúak, vagy hát egészen kis gyerekek voltak, és hát így az ő véleményük különösen újdonság erejű volt. Csak egy példát szeretnék mondani arra, hogy ez a generáció mennyire másképp gondolkodik már a katasztrófáról. Ugye a felelősök vizsgálata során, ugye 2013-ban is, meg az idén is, a kérdőíves vizsgálatban ugye a MAL ZRT volt az első számuként megnevezett felelőse a katasztrófának. Nem is nagyon változott ennek a véleménynek a mértéke az elmúlt 7 évben, tehát a legnagyobb gyakorisággal és minimális különbséggel szinte ugyanolyan mértékben jelölték meg a MAL ZRT-t. Ehhez képest a fiatalok mintájában a MAL ZRT már csak a második helyen szerepel, az első helyre pedig bekerült az a kategória, hogy itt egy személyes felelősségen, emberi mulasztáson alapuló tragédia következett be. Tehát, hogy a fiatalok számára már nem az intézmény, nem a cég, nem a hozzá kapcsolódó személyek az érdekesek, hanem hogy általában véve itt egy emberi mulasztás történt. Tehát az látszik ebből, hogy a fiatalok már kezdenek másként gondolkodni. Ebben ugye különösen
És volt egy nagyon fontos eleme még, Zoltán, igen? Hogy szeretnék megosztani ezeket a tapasztalatokat, igen, ami a viszonylag idős mintában, mert ugye közben eltelt 7 év, tehát az átlag életkora a megkérdezetteknek most már 61 év volt, tehát hogy azokat általános szintre emelni, ezeket a tapasztalatokat, amiket ők átéltek, és egyáltalán a katasztrófának. És ez egy nagyon pozitív jövőbe mutató kép. Az egy más kérdés, hogy igényt tartott-e erre a magyar társadalom, a kormányzat, a politika, a katasztrófa védelem. Tehát, hogy ők már úgy szeretnének erről beszélni, hogy mindazok, ha még egyszer valaha bekövetkezik egy ilyen dolog, akkor ennek a tanulságairól beszéljenek. Tehát mi is igazából a közvetett hatásokról beszélünk, ugye ez is egy közvetett hatás, ami rejtve marad általában a vörösi szab katasztrófáról való közbeszédben és közértékelésben.
Mondjátok, milyen tanulságokkal, tapasztalatokkal gazdagodtatok, amit meg tudtok osztani velünk, hogy elkerülhetők-e ezek, valamilyen módon fel lehet-e készülni egy ilyen katasztrófára, mondjuk a településnek, ha nem is ilyenre, de bármilyenre, vagy akármilyenre?
Egyet szeretnék még kiegészítésként mondani, ugye nem gondoltuk volna, szerintem egyikünk sem, hogy, és Zoltán itt utalt arra, hogy a 2013-as felvételt a 10-es eredmények, visszamenőleges 10-es eredmények és a 20-as között mi úgy értékeljük, mint egy békeév. Nem gondoltuk volna, hogy számos értékelésben, számos válasz megnyilvánulásban a COVID hatását is tudjuk mérni. Tehát tulajdonképpen, mondok egy példát, a segítségnyújtás, tehát a közösségi segítségnyújtásban szinte kisebb mértékű, de ugyanazok a segítő kapcsolatok, tehát csak segítségnyújtás, segítségfogadás, kölcsönös segítségnyújtás, ugyanazt a mintázatot tudtuk regisztrálni, mint a katasztrófa idején. Tehát ez egy nagyon érdekes általános tapasztalat, hogy egy katasztrófát megélt csoport egy ilyen vészhelyzeti szituációt, mint például egy ilyen járványhelyzet, ugyanolyan reakcióval él meg, mintha a katasztrófa helyzetben, nem olyan mértékben hangsúlyozom, de gyakorlatilag ugyanazokat a készségeket, ugyanazokat a segítő kapcsolati hálózatokat hívja elő a közösségekből, mint amit a katasztrófa idején megtapasztaltak. Annyi különbséget mértünk, hogy míg a katasztrófa idején ez a segítő hálózat, ez a közösségi segítő hálózat igen széles volt, tehát szomszédság, rokonok, család, ez most csak a családra koncentrálódott. Ugye maga a járvány jellege befolyásolta ezt, hisz arról van szó, hogy minél kevesebbet kommunikáljunk, közlekedjünk a szomszédokkal, rokonokkal, tehát hogy zártabbá vált ez a fajta segítő hálózat, és csak a családi hálózatra tevődött rá. Tehát ez például egy nagyon érdekes eredménye volt a kutatásunknak, és tulajdonképpen ezt nem is vártuk. Tehát nem, mi azt gondoltuk, hogy a 2013-as történet folytatását fogjuk. De hisz a vizsgálat 2020. augusztus elejétől 20-áig tartott, és gyakorlatilag ugye ez volt a COVID első hullámának utáni felszabadulási időszak, és mégis rengeteg válaszban ez a szorongás, ez a félelem, ez megmutatkozott a pszichológusok mérték, a rezilienciát, a félelmet, és gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy ez a válaszaikban megjelenik. Ugyanakkor megjelent az is, hogy mi már átéltünk ilyet, tehát mi már tudjuk, hogy az ilyen szituációban hogyan kell reagálni, és egy ilyen nagyon rugalmas válaszokat adtak. Ennek ugye példája volt ez a segítő kapcsolati hálózatok aktivizálódása.
Igen, ezt szeretném csak egy nagyon rövid gondolattal kiegészíteni, ez egy nagyon fontos, és talán a katasztrófa helyzetekre való, hát idézőjeles felkészülésben ez egy fontos, és egyébként nem teljesen új szempont, hiszen ugye ezt a fajta hozzáállást, vagyis hogy egy traumatizált közösség egy következő traumát már másként él át, és ezek a megélt tudásbeli tapasztalatok, ezek segítik segíthetik a közösséget. Ugye itt nem olyan praktikus cselekvésekről van szó, amiket meg lehet tervezni, hanem hogy hogyan tudják ők átvészelni, hogyan tudják akár egyéni, akár családi szinten ezeket az új traumákat megélni. Ugye ebben van egy jelentős különbség. Egyébként nagyon hasonló dolgot lehetett annak idején az ezred fordulón, ugye a felső Tisza vidéken 4 egymást követő évben voltak jelentős árvizek. Először ott mértük ezt a hatást. Ugye az első évben bekövetkezett árvíz, ami egyébként fizikailag nem a legnagyobb volt, de a közösségekben nagyon jelentős hasonló összeomlást okozott, és már a következő második, harmadik évben érkező hasonló katasztrófa helyzetre lélekben, közösségi összefogásban jobban fel tudtak készülni. Tehát megint csak nem a praktikus dolgokról volt szó, hogy kell gátat magasítani, vagy hogy kell, nem tudom, ilyen bármilyen védekezési tevékenységet elvégezni, hanem hogy a közösség hogyan reagáljon ezekre az eseményekre. És ez itt most ebben a vizsgálatban is megjelenni látszott, tehát hogy ez a fajta hát mondjuk azt, hogy tanulási folyamat, vagy tapasztalat, ami egy közösség életében felhalmozódik, ez használható a későbbiek során, illetve hát a döntéshozók számára ez lehet egy értékes információ, hogy ezekben a közösségekben már másként reagálnak egy-egy ilyen helyzetre. Én is csak egy példát említenék, ugye nem sokkal a mi vizsgálatunk után elkészült egy országos mintán készült kutatás is, amiben hasonló kérdéseket tettünk fel, és ebből jól látszott a különbség az országos minta és az általunk vizsgált közösségek reagálása közötti különbség. A Vörösiszap mintában a félelemnek, az aggódásnak a szintje jóval magasabb volt. Ugyanakkor érdekes módon azt is tapasztaltuk, és hát ez az előző eredménynek a hatásaként mondható ki, hogy ezek az emberek a magasabb félelem szint ellenére is, hát mintha immunisabbak lennének magára a járványra, tehát nem érzik olyan negatívnak a bekövetkező hatásokat, tehát hogy ők átéltek már ennél nagyobb bajt is, talán így is lehet fogalmazni, és hogy abból is valamilyen módon ki tudtak jönni. Tehát ez a fajta hozzáállásbeli változás lehet az, ami az ilyen traumatizált közösségekben hosszabb időn keresztül is meg tud maradni, és ezt adott esetben egy következő szituációban ki lehet használni.
Az interjúkból és a kérdőíves vizsgálatból is ott érintőlegesen derült ki, hogy a katasztrófa utáni 7 évben egyrészt ilyen hibernált állapotban voltak a helyi közösségek. És gyakorlatilag az utóbbi 3 évben indultak, vagy próbáltak rendeződni a 2010 előtthöz hasonló jellegű kapcsolatok. A 2013-as kutatásuknak az egyik fő javaslata, megállapítása az volt, hogy közösségfejlesztési segítségre van szüksége a településeknek. Tehát fölépülhetett az infrastruktúra, fölépülhetett fölépülhettek a házak, ha a lelkekben és a közösségekben nincs rend, akkor ezek a települések nagyon nehezen tudnak előre menni. Ugye ez gátját jelenti mindenfajta viszonyulásoknak, és látjuk, hogy átcsaphat egyfajta ellenreakcióban, ugye itt Zoltán utalt már a 2014-es politikai váltásra Devecseren. Ezek az ellenreakciók megmutatkoztak minden településen, Devecserben azért korábban, mert a katasztrófát végigcsináló önkormányzat egyrészt nem megfelelően kommunikált, másrészt tapasztalatlan volt, nem volt a helyi közösségbe beágyazódva úgy, mint a kolontári önkormányzat polgármester és a somlóvásárhelyi, őket még egy ciklusra megválasztották. De minden településen megváltozott az önkormányzati képviselőtestület és a polgármester személye. És ez nem csak arról van szó, amit egy ilyen közkeletű aforizmának, vagy metaforának, vagy bombónak, hogy aki végigcsinálja ezt a, aki végigcsinálta a katasztrófát, az szükségszerűen belebukik, mint vezető. Mert hisz Kolontáron és Somlóvásárhelyen ez nem volt egyértelmű. Tehát megvannak az okai. Tehát az az önkormányzati vezetés, amelyik nem jól kommunikál a helyi lakossággal, és a helyi nem tudja elhitetni, hogy a helyi lakosság érdekeit is meg tudja jeleníteni. Egy nagyon általános szempont a katasztrófavédelem a kormányzati politika mellett szemben, az eleve vesztésre van ítélve. És nem azért, mert végigcsinálta a katasztrófát, hanem azért, mert az emberek úgy érezték, hogy kevésbé az ő érdekeik, vagy ő mellettük áll ki a vezetés. Tehát, hogy egy hibernált állapotban 3 év után indul el valami közösségi mozgás, természetesen mindenfajta közösségfejlesztés is segítség nélkül, hanem mint egy Münchhausen báró, és különösen ez a történet a kolontári zártabb kisebb közösségre igaz, húzták ki magukat ebből a hibernálásból, ebből a félelem, a szorongás, az elidegenedés mocsarából, és indult el egyfajta közösségi mozgás. Devecserben nyilvánvaló, hisz ez egy nagyobb település, ugye egy 700 fős településen sokkal könnyebb ezeket a történeteket meglépni, vagy valamiképpen kialakítani, mint egy 4600-4300 fős településen, ami beszéltünk arról, hogy a 2013-as vizsgálatban azt regisztráltuk, hogy a roma-nem-roma ellentétek miatt egy ilyen robbanás közeli állapotban volt a település. Ezt valamiképpen sikerült rendezni, de az elmúlt 7 évben nem vannak eredmények arra, hogy ez az integráció jobb legyen, de nem sikerült egy átfogó roma stratégiát kidolgozni, ami különösen fontos lenne, hisz, ahogy mondtam, az iskolában lévő gyerekek közel 40-60%-a roma származású. És vannak erre kísérletek, de ha ez nem áll össze egy rendszerré, akkor ezek a problémák tartósan megmaradnak.
Arra maradt már csak időnk, hogy aki tájékozódni akar a konkrét eredményekről, tanulságokról, az hol teheti ezt meg? Az első kutatásnak, a jól tudom, elfogyott a könyve, de lehet, azt interneten is el lehet elérni, illetve lesz-e kötet a második kutatásról, az idei kutatásról?
Valóban az első kutatás eredményeiről készült könyv elfogyott, viszont létrehoztunk egy honlapot, amin Egyrészt maga ez a könyv is elérhető, tehát feltöltöttük PDF állományban, ez a vörösiszapkutatás2020.hu oldalon érhető el. Szerettük volna ezt az oldalt úgy megjeleníteni, és hát efelé tartunk most, hogy minden olyan anyag, információ, tanulmány, rádióinterjú vagy tévéinterjú, ami ezzel a kérdéssel kapcsolatban a mi közreműködésünkkel megjelent, az itt elérhető legyen, pontosan azért, hogy ezek a tapasztalatok mindenki számára láthatóak legyenek. Tehát egyrésztről megjelent ott a könyv letölthető formában, megjelentek az elmúlt hetek, hónapok online térben megtartott beszélgetései, konferenciái, szemináriumai, amik ilyen módon hát lehetnek értékes kiegészítő anyagok. Publikációkat tervezünk folyamatosan a mostani kutatás és hát az összehasonlítás anyagaiból is. A könyvnek a kérdése most még bizonytalan, nem tudom, hogy készül ebből most új könyv, de természetesen erről híradással leszünk. Igyekszünk most ebben a járványhelyzetben, az online térben nagyobb hangsúllyal megjelenni, részint a honlapon keresztül, részint van egy Facebook csoportja, szintén a Vörösiszapkutatás csoport, amin keresztül próbáltuk már az online kutatást is szervezni, tehát egy kicsit most erre helyeződött nagyobb hangsúly, ami persze nem zárja ki egy későbbi könyvnek az elkészültét.
Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Minden jót nektek, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Elköszönünk. A műsor ismétlését vasárnap este hallgathatják meg. Jövő szerdán ugyanebben az időben 11 órakor ismét őrkutyák. Követhetnek minket az Anchor podcast megosztón is. A viszonthallásra.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján 24 órában.